A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Csicsmon László, Közel-Kelet szakértő, a Corvinus Egyetem tanára van velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Két dologról szeretném kérdezni. Egyrészt a iráni belső helyzet, ami nem lesz egyszerű, gondolom, mert hát nagyon kevés információ szivárok ki, de azért jó lenne tudni, hogy milyen katonai és gazdasági állapotban van az az ország magyarán. Az ő szempontjait figyelembe véve, meddig húzható még ez a szerencsétlen konfliktus. A másik pedig egy, hát számomra legalábbis egy váratlan fejlemény. Netanyahu kormányát már több kisebb párt hagyta el, de most ez a Degel Hatora, ami egyébként egy ultraortodox párt, úgy tűnik, hogy véglegesen hát szétrombolt a kormányt, és a jövő héten a Knessetet valószínűleg föl is fogják oszlatni. Kérdés az, hogy ez a háború menetét mennyiben befolyásolja majd. De kezdjük Iránnal. A belső helyzetről annyit ír a BBC, mindenféle hát nevüket természetesen nem bevalló iráni állampolgárok nyilatkozata alapján, hogy mióta elindult a háború, Izrael és Amerika háborúja, közben a hatóságok nem csak a fronton vívnak csatákat, hanem belül is. Tehát a háború megkezdése óta több kivégzés volt, és legalább 4000 embert letartóztattak. Úgyhogy ez azért nem úgy van talán, hogy a nép ilyen egyszerűen felsorakozott a megtámadott rezsim mellett, ugye?
Én azt gondolom, hogy igen, és azt kell látni, hogy most már ugye közel 80. napja tart ez a konfliktus, ami azt jelenti, hogy az internet azóta nem működik, így viszonylag korlátozott információnk van arról, hogy mi történik Iránban. Egyrészt az egészen biztosan látszik, hogy a gazdasági helyzet az súlyosbodott, romlott, hiszen egy háború közepette vagyunk, és a háború azért elég komoly károkat okoz a az iráni gazdaságnak is. Ezt az egyszerű emberek is érzékelik, tehát például hiperinfláció jelentkezett az elmúlt hetekben. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy bizonyos termékeknek az ára 4, 5, 6 esetenként építőipari anyagoknál 7-szeresére emelkedett. Lényegében leálltak az üzemek, tehát egy úgymond alacsony szinten működik az iráni gazdaság, de a boltokban lehet árukat kapni, a gyógyszerek, alapvető gyógyszerek ára szintén többszörösére emelkedett. Tehát ami decemberben kiváltotta a tüntetéseket, az, hogy a kázi nem létező középosztály még inkább lesüllyed, és elveszti az életfeltételeit, ez, én azt gondolom, hogy ez most megerősödik, tehát ugye, a támadások során petrokémiai üzemeket is támadásért, tehát Iránban is műtrágya hiány lesz várhatóan az elkövetkezendő hetekben, amely a mezőgazdasági problémáknak jelent, a mezőgazdasági termelésben fog gondot okozni, áramhiány van, amit egyébként Azerbajdzsán próbálnak importtal fedezni, emellett pedig hát a vízhiány az ugye már ősszel is jelentkező probléma volt, tehát mindezeket egybevéve azt kell, hogy mondjuk, hogy súlyosbodik ez a válság, de ebből nem következik az, amit Trump elnök szeretne látni, hogy összeomlana az ország. Tehát egyrészt reziliens, az elmúlt években az iráni társadalom és gazdaság hozzászokott a szankciókhoz, tehát van egyfajta rezisztencia a válsággal szemben. Ugye Trump arra számított, amikor április 13-án bevezette az iráni kikötőknek a blokkádját, hogy nagyon hamar ez összeomlás közeli helyzetbe hozza az iráni gazdaságot, hiszen a Hormuzi szoroson keresztül ugye mint egy 1,5 millió barrel napi olajat exportál, Irán, ez főleg ugye Kínába megy, és ennek a bevétele az egy olyan 139 millió dollár naponta. Na most valóban látjuk azt, hogy az Egyesült Államok feltartóztatott mintegy 65 ilyen hajót az elmúlt hetekben, tehát ez a blokkád, ez helyel közzel lényegében működik, viszont ugye arra számított az Egyesült Államok, hogy korlátozni kell az olajtermelés, mert megtelnek az olajtározók, a víz majd feltörik itt az olajkutakban, és nem fogják tudni újraindítani, és ez fogja egyfajta összeomlás közeli helyzetbe hozni a gazdaságot. Ez nem így van, mert az iráni olajkutak szétszórtak az országban, ugye van mintegy 74 olajkút, kisebbek, nagyobbak, hogyha bezárni kényszerülnek, akkor is néhányat bezárnak, ez nem fog fennakadást okozni igazából a későbbiekben sem az olajtermelésben, és ne felejtsük el, hogy mivel a közszolgáltatásokat, mivel alacsony szinten működik a termelés, úgy általában az országban nem kell széles körben mindent úgymond biztosítani, és ez egyfajta megtakarítást hoz az iráni gazdaságnak, tehát én azt mondanám, hogy igazából nincs összeomlás, viszont abban teljesen igaza van, hogy azért nem zárkózott fel mindenki ehhez a bizonyos rezsimhez, de kétségtelen tény, hogy február 28-a és a legfőbb vezető meggyilkolása az hozott egy olyan hatást, hogy egyfajta legitimitást próbál a rezsim ebből a háborúból szerezni. A kivégzések valóban napi szinten történnek, és elsősorban a narratívája az, hogy Izraellel szemben, vagy az Egyesült Államokkal, aki kooperál, ugye ezek a koholt vádak jelennek meg, legtöbb esetben az iráni állampolgároknál, és rendszeresen napi egy-két embert kivégeznek, pedig ne felejtsük el, hogy januárban, amikor ugye Trump még mondogatta, hogy meg fogjuk támadni Iránt, állítsák le a kivégzéseket, akkor Irán leállította egy ideig. Hát most senki nem beszél erről, hogy ez napi szinten zajlik, a letartóztatások is, tehát a rezsim elnyomásra épül, de azt gondolom, amíg háború zajlik, míg nem sikerül a háborút lezárni, addig ezek a nagyobb belső problémák nem jönnek elő szerintem.
A szövetségesek, Oroszország és Kína gazdaságilag nem tudja, vagy nem akarja támogatni Iránt?
Hát ugye azt kell látni, hogy azért Irán az elmúlt években megtanult, hogy egyfajta stratégiai magányosság jellemzi. Ez azt jelenti, hogy mind Oroszország, mind Kína fontos partnerek, de amikor egy háború zajlott, akár tavaly júniusban is, közvetlen katonai támogatást nem kapott ettől a két országtól, de azért ne felejtsük el, hogy Irán tagja a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek, a BRICS-nek is tagja, és emellett Arakcsi külügyminiszter az elmúlt napokban ugye először Moszkvában járt, majd ezt követően pedig Pekingben, megelőzően ugye a Trump-Xi Jinping találkozót. Én azt gondolom, mindkét ország nyújt támogatást Iránnak, és mivel ez a háború elhúzódó, nyilván az első napokban ezek nem értek célba, de ugye lehet arról azért hallani, hogy Kína például a ballisztikus sakétákhoz üzemanyagot szállított, ugye megállapodást kötöttek védelmi rendszereknek az átadásáról, miközben ugye Xi Jinping elnök megígérte gyakorlatilag tegnap Trump elnöknek, hogy nem fogják fegyverekkel támogatni Iránt, de ezek a fegyverek lényegében ott vannak. Egyébként nem annyira jól működtek ezek a kínai fegyverek, összehasonlítva mondjuk az indiai-pakisztáni háborút, ahol Pakisztán ugye azért a különösen itt a kínai műholdképek átadásával bizonyos szempontból lépés előnyre tett szert. Itt az iráni háborúban úgy látjuk, hogy ezek a védelmi eszközök sem működtek túl jól. Tegyük hozzá mondjuk, hogy azért használták itt is a műholdképeket az irániak, amelyek például segítettek abban, hogy az amerikai támaszpontoknak pontosan mit kell eltalálni ahhoz, hogy működésképtelenek legyenek, és ezt az irániak el is találták, ugye ezek a öböl térségében lévő támaszpontok, ezek lényegében elnéptelenedtek, nincsenek ott amerikai katonák. Ugyanígy Oroszország kapcsán ugye itt van egy fontos kereskedelmi partner, tehát zajlik egy észak-déli gazdasági folyósónak a kiépítése a két ország között, és ne felejtsük el, hogy Irán számára a szárazföldi úton folytatott kereskedelem, az most nagyon fontossá válik a Hormuzi szorosnak a lezárásával, tehát itt ugye elsősorban nem olajat fognak nyilván szállítani, hanem egyéb termékeket, de ez zajlik, tehát Irán és Kína között 25-ben átadtak egy vasúti összeköttetést, ahol jelentős mértékben nőtt a forgalom. Tehát azt gondolom, hogy Kínának az az érdeke, hogy a teheráni rezsim az fennmaradjon, valamelyest ugye menedzselje ezt a konfliktust, és egyben eléri azt, hogy hát az nem baj, ha az Egyesült Államok itt le van kötve hosszabb távon, és ez mondjuk felemészti valamennyi erőforrását a térségben, és végső soron egy csökkenő amerikai befolyást, esetleg presztízsveszteséget hoz az iráni háború.
Hát Kína most megnyugodhat, mert az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy őt, hát a maga szokásos sajátos modorában, őt nem érdekli az amerikai gazdasági nehézségei, hogy a benzinkutakon mennyi a benzinára. Őt az érdekli, hogy a nukleáris fegyverétől megfossza, a leendő nukleáris fegyverétől megfossza Irán. Aztán ezt a Fehérház megpróbált egy kicsit cizellálni és polírozni ezt a mondatot, de hát azért a maga durvaságában megmaradt. Úgyhogy Kína megnyugodhat. És hát úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok most a katonai készletének jó részét el is lövöldözte ott.
Igen, tehát az a helyzet, ugye, hogy logisztikailag azért nem olyan egyszerű a Perzsöböl térségébe újabb utánpótlást vinni, tehát igen, erről szóltak hírek, sőt, ugye Izrael is elhasználta, és egy légihídon juttatott az Egyesült Államok pótlólagos fegyvereket, sőt, egyébként az öböl államok is elhasználták a ugye, védelmi eszközeik egy részét, például az emészségeknek pedig Izrael nyújtott segítséget a rakéták és drónoknak az elfogásában, ugye ezek most már lehet olvasni híreket, sőt, most már olyan hírek is felröppentek tegnap, hogy Netanyahu titokban az emészségekben járt, amit ugye az emészségekből igyekeznek cáfolni, viszont Izraelben meg nem, nyilván ez összefüggésben lehet a mostani belpolitikai folyamatokkal is, szóval igen, összetett a dolog, én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben, tehát, hogy egy ilyen időhúzás megy mindkét fél részéről, Iránnak alapvetően arra próbál játszani, hogy kifár a nyugati világot és az Egyesült Államokat, tartósan magas maradjon az olaj ára, ezzel elsősorban a nyugati világnak lehet és az Egyesült Államoknak problémákat okozni, hiszen ugye a partnerek, az amerikai szövetségesek nehezen veszik az akadályokat gazdaságilag, tehát ebben az értelemben különösen kemény vonalasok úgy tűnik nem akarnak megállapodni, ugye folyamatosan olyan feltételeket szabnak, nem is nevezném ezeket tárgyalásoknak, ami zaj mert ezek nem tárgyalások, követelés listákat cserélgetnek, és úgy tűnik, hogy Trump elnök is kivár, tehát ameddig nem sikerül elérnie, hogy a nukleáris programban kvázi Irán megadja magát, ahogy ő fogalmaz, addig nem jön létre a megállapodás. Ugye egy kettős blokkád van a Hormuzi szorosban, és hát emellett pedig a tűzszünet törékeny, ugye rendszeresen támadások érik a hajókat, ugye hol dél-koreai hajó üt ki egy tűz, vagy egy indiai hajó, és ezt látjuk napi szinten, ami azt jelenti, hogy a hajózás zavartalansága az nem fog helyreállni az elkövetkezendő napokban.
Tekintve az izraeli titkosszolgálatok által létrehozott óriási penetrációt Iránban, tehát hogy nagyon ott vannak és nagyon mindennapi szinten, vagy minden percnyi szinten tudtak arról, hogy hozzátoszkodnak a vezetők. Sokan föltételezték azt, hogy azt a 400 kiló dúsított urániumot, amiről mi tulajdonképpen beszélünk, azt az izraeliek, vagy az amerikaiak és az izraeliek közösen titokban majd kicsempészik az országból, de ennek semmi jele, ugye? Hát ennek, azért ez egy illúzió volt.
Ennek semmi jele, és azért én nem, tehát ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi lett ennek a sorsa. Ugye utoljára a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a jelentés ezt májusban erősítette meg a tavalyi évben, hogy van ez a 440 kg 60%-ra dúsított urán. Mivel azóta igazából nem volt ellenőrzés Iránban, ugye lekapcsolták a kamerákat, nem engedték be a fegyverzett ellenőröket azokra a helyekre, ahol a tavaly júniusi támadás sorra került, így igazából nem tudjuk, hogy milyennek a készletnek a sorsa, és azért ez nem olyan, hogy megfogjuk és elmegyünk vele az országból, tehát azt is el tudom képzelni egyébként, hogy a tavaly megtámadott valamelyik nukleáris létesítménynek az alján betemetve található, minden esetre ezt a készletet nem hajlandó Irán átadni. Egyébként, vagy az Egyesült Államoknak, ugyanis Washington kifejezetten azt követeli, hogy az Egyesült Államoknak adják át. Itt ugye Oroszországgal folytak tárgyalások Irán részéről, és egyébként Moszkva nyitottnak mutatkozott arra, hogy átvegye ezt a készletet, de akkor sem világos, ha átveszi, akkor mi lesz ennek a sorsa, ez megőrzés, és alapvetően egyszer majd Irán ezt visszakapja, tehát, hogy ilyen részletekig menően vannak elképzelések, viták, és azért arra is helyemnám a figyelmet, hogy tegnap előtt talán az egyik iráni keményvonalas parlamenti képviselő azt találta mondani, hogy ha egy újabb eszkaláció következik, akkor 90%-ra dúsítják az uránt, ami gyakorlatilag a 90% az a fegyver minőségű, tehát innen lehet tovább lépni a nukleáris fegyver irányába. Nyilván ezek fenyegetések. Én magam úgy gondolom egyébként, hogy ma már nem a nukleáris fegyver kérdése, vagy a program kérdése a legnagyobb alkupozíció Irán kezében, mert a hormuzi szoros az jóval jelentősebb. És erre az irániak is ráéreztek. Gyakorlatilag most a háborúnak a legfőbb célja az a hormuzi szorosnak a megnyitása, amely probléma nem állt fenn február 28-án. Tehát lehet szépíteni, de gyakorlatilag a világ szempontjából ez a legfontosabb kérdés. Ez is mutatja, hogy az Egyesült Államok a katonai fölényét azt nem tudta politikai tőkére váltani, nem hogy a nukleáris programot nem sikerült megfékezni, hanem a hormuzi szoros sem sikerül megnyitni. Ugye az elmúlt héten volt Trump elnöknek egy úgynevezett szabadság projekt nevű javaslat, ami el is indult, hogy majd az amerikai hadihajók kikísérik a hormuzi szoroson keresztül a bent ragadt hajókat. Hát ez nem volt sikeres, ezt is leállították. Trump arra hivatkozott, hogy mert jó irányba mentek a tárgyalások, erre most nincs szükség. Hát valójában ez nem olyan egyszerű ott kikísérni a hajókat, tehát mivel most már valószínűsíthetően alá is van aknázva egy része, ami a Pentagon szerint 6 hónapba telik felszedni ezeket az aknákat. Ugye a forradalmi gárda új útvonalakat jelölt ki már a hajózásra, ezeken nem olyan egyszerű elnavigálni, és hát nyilván az Egyesült Államok is itt azért egy olyan helyzetben van, hogyha egy drón vagy rakéta támadás éri az amerikai hajókat, akkor bizony ezek szintén lángra kaphatnak, és egyáltalán nem biztos, hogy ki tudják ezeket védeni. Úgyhogy ezek elég komoly szempontok. Ráadásul május 4-én a forradalmi gárda közzétett egy térképet, amely szerint a hormuzi szoros egészét követeli kvázi, mint iráni szuverenitás alá. Na most ez ugye nemzetközi joggal is szembe megy, mindennel szembe megy igazából. Nyilván az Egyesült Államok erről hallani sem akar, sőt a világ sem akar erről hallani, mert azért tegyük hozzá, hogy a szomszédos országok sem támogatják ezt, és ugye az irániak egyértelműen azt mondják, hogy itt be akarnak szenni bevételeket. És ugye az Iránnak politikailag azért erős az álláspontja, mert ha csak egy dollárral adóztatnának meg egy hordó olajat, akkor ez ugye egy óriási összegnek tűnik, de az a kárhoz képest, amit napi szinten bekövetkezik a hormuzi szoroson, elenyésző lesz. Viszont nyilván senki nem akar ennek a zsarolásnak engedni, és tegnap ugye Xi Jinping is azt mondta, hogy ő nem támogatja azt, hogy itt az irániak új mechanizmust vezessenek be. Hát ezt ugye Trumpnak fogalmazta meg, aztán majd nyilván meglátjuk a gyakorlatban, mi lesz.
Igazából a belső hatalmi struktúra hogy működik, mert a meggyilkolt nagy ajatollak fiát, ugye, aki állítólag megsérült és súlyosan, és szintén állítólag Moszkvában kezelték, vagy ott is, azt még senki nem látta nyilvánosan. Minden esetre az elemzők abban egyetértenek, hogy gyakorlatilag az a rendszer, ami idáig működött, tehát ez az ajatollaki rendszer, ez összeomlott, mert a forradalmi gárda átvette a hatalmat, gyakorlatilag katonai uralom van, mint annyi közel-keleti országban, mint például Egyiptomban is, hiába létezik polgári közigazgatás, igazából a hadsereg kezében van a hatalom.
Hát én azt mondanám, hogy különféle hatalmi pólusok vannak, és maga ez a mostani háború felszíre hozta a rivalizálást a különféle hatalmi körök között, hiszen ugye Mojtaba Khamenei édesapja Ali Khamenei fent tudott tartani egy egyensúlyt a különféle politikai körök, mint például a forradalmi gárda és alapítványai, vagy a keményvonalasok, reformerek között, tehát egyfajta egyensúlyt tudott fenntartani, és ez az egyensúly megbomlott kétségtelenül. Az sem meglepő, hogy egy háború alatt vagyunk most, ebben az egy háborús helyzetben a forradalmi gárda uralja az egész háborúnak a narratíváját, amelynek ugye egyrészt kifelé kell döntéseket hozni, másrészt pedig befelé el felfojtani az esetleges tüntetéseket, és gyakorlatilag otthon is úgymond eladni ezt a mostani háborút, úgy még hozzá, hogy igazából a rezsim megerősödve kerül ki ebből. Minden esetre én azt gondolom, ha a háború véget ér, akkor fogunk tisztán látni azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogy is néz ki ez az iráni rezsim. Tehát egyetértek én is azzal, hogy itt egy katonai irányba tolódott el, és nagyon fontos, hogy Irán bevezette ezt az úgynevezett mozaik-szerű vezetést, amelynek az a lényege, hogy igazából decentralizált a döntési struktúra. Ez egyfajta védekezés, hogy az Egyesült Államok és Izrael nem tudja most már pontosan, hogy kit kell likvidálni. Ugye korábban ugye egész pontosan az első napon ugye 40 meghatározó vezetővel végeztek, és a későbbiekben is meghatározó iráni személyekkel, mint Ali Larijanival is végeztek. Most nem nagyon vannak ilyen személyek, maximum egy-egy, akiről így hallunk, hogy meghatározó szereplők, de mondjuk a forradalmi gárda is decentralizáltan hoz döntéseket, és ez nem világos kifelé, és ez meg akarja azt előzni, amit ön is említett, hogy itt a Mossad beépül lényegében az iráni bizonyos szempontból társadalomba, vagy politikai struktúrába, és így nem lehet nyomon követni, hogy hol születnek mondjuk konkrét katonai döntések, amikor mondjuk egy-egy rakéta kilövéséről, vagy valamelyik szomszédos államnak a megtámadásáról van szó. Ugye van Kalibov, aki a parlamentnek az elnöke, ő egy kemény vonalas, aki meghatározó politikussá vált itt az elmúlt hetekben, korábban is az volt. Ugye ő vezette az iráni tárgyaló delegációt egyébként Iszlamabadban, és ő az egyik személy, aki hát összetudja kötni a különféle hatalmi köröket. Az is látszik, hogy egy ilyen meghatározó személyén nőtte ki magát Abbas Araghchi külügyminiszter, aki egyébként rajta volt az izraeliek halállistáján, de állítólag Pakisztán diplomáciailag elérte az Egyesült Államoknál, hogy szedjék őt le erről a listáról, hiszen ő az, aki ténylegesen tárgyal, úgymond viszi az üzeneteket és hozza az üzeneteket. Úgy egyértelműen egy reformer, kvázi a nyugati világ számára is ismerté vált politikus, tehát ő is egyfajta hatalmi tényezővé vált. És van ugye az elnök Pezeskian, aki szintén reformer, az világosan látszik, hogy itt egyfajta törés alakult ki a reformelek, és mondjuk a katonák között az elmúlt hetekben, ez nyíltan is megjelent, nem egy esetben. Ugye Pezeskian elnök például azt mondta, hogy gyorsan állapodjunk meg, mert különben a gazdaság összeomlik, tehát nem szabad tovább folytatni a háborút, és nem szabad támadni a szomszédos államokat, mert ezzel Irán olyan károkat okoz a diplomáciai kapcsolataiban, amelyet nem lehet helyreállítani. Ezzel szemben ugye a forradalmi gárdának a vezetői tagjai pedig azt mondják, hogy eszkalálni kell a végletekig, mert Iránnak most egy elrettentő erőt kell mutatni az Egyesült Államok és Izrael irányába, hogy a jövő héten, vagy két hónap múlva, vagy egy év múlva ne induljon újra ez a háború, ugyanis katonáknak az a felfogása, hogy amikor tűzszünet van, az csak előkészület arra, hogy egy nagyobb háborúba bocsátkozzon az Egyesült Államok és Izrael, és hát nyilván itt az elmúlt egy-két évnek az eseményei, azok a katonák narratíváját támasztja alá, hiszen ugye májusban is tavaly tárgyalások zajlottak, hirtelen kirobbant egy júniusi háború, idén februárban tárgyalások voltak, és hirtelen ez is egy amerikai-izraeli támadásba torkollott, tehát az a legfontosabb most a forradalmi gárdának, hogy megnyugtató garanciát kapjanak arra, hogy nem fog az Egyesült Államok és Izrael újra támadni Iránnal szemben.
Tehát az elnök álláspontja, hogy ez egy létező politikai vélemény, de kisebbségben van?
Hát ugye Iránban nem a lakosság dönti el nyilván, hogy mi hogy történjen, tehát hogy lehet, hogy ez népszerű a széles közvéleményben, ugyanakkor politikailag ez kisebbségben van egyértelműen, tehát itt a forradalmi gárdának inkább a kemény vonalasabb emberei azok, akik a háborús döntéseket hozzák, és a háborús narratívát alakítják, és az egyértelműen időben kitolni a háborút, a háború költségeit növelni a nyugati világ számára, számára, és hát lehetőség szerint Izraelnek is minden problémát okozni, illetve ha a tűzszünet vagy a háború lezárása, akkor az Gázát és Libanont is magába foglalja, tehát próbálja Irán kvázi egybe tartani ezt a úgynevezett ellenállás tengelyét, ami ugye azért jelentősen meggyengült az elmúlt két esztendőben.
Ha jól értem az ön szavait, akkor az iráni hatalomnak van közepe, de gyakorlatilag az ország úgy működik, mint egy tagállamokból álló szövetség, tehát sok-sok lokális erővonallal. És ha jól értem, akkor ezzel a taktikával, illetve a belső erőforrásokkal Irán még sokáig el tudja húzni. Magyarán az Egyesült Államok van a rosszabb helyzetben.
Politikailag jelen pillanatban mindenképpen, ugyanis ha megnézzük az elmúlt egy-két hetet, az Egyesült Államok, hát ha nem azt mondom, hogy könyörgött Iránnak, hogy zárjuk már le ezt a háborút, de alapvetően ugye folyamatosan megpróbált ajánlatokat tenni a háború lezárásával kapcsolatban. Tegyük hozzá, hogy óriási a bizalmatlanság az Egyesült Államok és Irán között, ezért sincsenek most közvetlen tárgyalások, ugye Iszlamabadban megpróbálták, de valójában továbbra is Pakisztánon keresztül üzengetnek egymásnak. Trump szabadulni akar ettől a háborútól, hiszen nem nagyon vannak jó opciói. Tehát ha eszkalálni kell az elkövetkezendő hetekben, mit tud az Egyesült Államok csinálni? Hormuzi szorosan megszállni szigeteket, itt ugye 7 olyan sziget van, amelyek szóba jöhetnek, hát ez egy hosszú távú lekötés az amerikai haderőnek, garantált, hogy az irániak válaszolni fognak erre, ott amerikai katonák majd életüket veszték, és ezzel megint csak az iráni rezsim nem fog összeomlani. Vagy folytatni lehet a légitámadásokat Iránban, hiszen ugye most már hírek vannak arról is, hogy április 8-a óta tűzszünet van, és hogy Irán azért a kapacitásait jelentős mértékben, ha nem is újjáépítette, de bizonyos föld alatt tárolt rakétákat előhozott, és hogy készen áll kvázi arra katonailag, hogy újra eszkalációra kerüljön a sor. Ez megint ugyanazt az eredményt hozná, mint a február 28-a és április 8-a közötti háború. Nevezetesen lehet, hogy meggyengül a végletekig Irán katonailag, de a rezsim nem fog összeomlani. És ne felejtsük el, hogy azért ennek a háborúnak elég sok civil áldozata is volt iráni oldalon is, tehát több mint 3000-en meghaltak, ugye iskolát is támadásért, tehát ez is mondjuk a lakosság részéről azért hát nem annyira kedvez mondjuk az Egyesült Államok népszerűségének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban az Egyesült Államok szeretné inkább lezárni ezt a háborút, és viszont nyilván úgy, hogy a nukleáris kérdésben ne kelljen kompromisszumot kötni. Na most ez, amit az irániak most kihasználnak, a hormuzi szorost egy alkupozícióban, és hát próbálják a lehető legnagyobb kedvezményeket elérni, és kvázi azt, hogy az Egyesült Államok elismerje, hogy egy civil célú nukleáris programja van Iránnak, tehát igazából erről szól most a vita.
Izrael helyzete, és az, hogy a mostani koalíció bukása, mert hát erről van szó, mennyire befolyásolja az izraeli-iráni viszonyt, illetve magának a háborúnak a menetét. Ugye Izrael hadserege nagyon nehéz helyzetben van, Gáza csöndesnek tűnik, de ott is le vannak kötve izraeli erők. Le vannak kötve Dél-Libanonban izraeli erők. Cisziordánia forrong. Nem véletlen, hogy az Európai Unió most elfogadott egyébként magyar hozzájárulással is egy elítélő nyilatkozatot a nagyon gátlástalan és erőszakos izraeli telepesekkel szemben szankciókat hoztak. És hát ott van maga a háború, az iráni háború, ahol szintén le van kötve izraeli haderő, és hát állítólag nagy létszámhiány van. Ennek a következményeként került nehéz helyzetben Netanyahu, mert igaz, hogy volt már egy legfelsőbb bírósági döntés, amely eltörölte az ortodox híveknek a katonai szolgálat mentességét, de ezt most vissza akarta fordítani ez a Degel Hatora nevű ultraortodox szervezet, azt követelte Netanyahutól, hogy mentesítsék a sorkatonai szolgálat elől a tagjait, ezt Netanyahu kénytelen volt megtagadni, így lett vége a kormányzásnak. Mi jön most?
Hát egyrészt borítékolható volt ez a kormányválság előbb vagy utóbb. Ha nem lett volna, vagy nem lenne ilyen válság, akkor is Izraelben október vége előtt választásokat kell tartani. Most annyi történik, hogy végül is a Likud fogja kezdeményezni, tehát maga Netanyahu a Knessetben a szavazást a parlament feloszlatásáról, és ezt abból a célból teszi, hogy ő uralja kvázi a választási napirendet és ennek az időbeni menetét. Ebből az következik, hogy 3 hónapon belül, tehát valószínűsíthetően a Knesset ezt megszavazza május 20-án, ebből következik, hogy 3 hónapon belül, tehát valószínűsíthetően augusztus végéig Izraelben választásokat kell szervezni. Na most az jól látszik, hogy Netanyahu ellenzéke az már is összeállt és szövetséget kötött, ugye Yair Lapid és Naftali Bennett. Ez külpolitikailag szerintem az Irán kérdésében nem fog változást hozni. Igazából Netanyahut támogatták az iráni háborúban, és az izraeli lakosság a közleménykutatások szerint nem támogatja a jelenlegi tűzszünetet. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy éppen az ellenzéki Yair Lapid áprilisban úgy nyilatkozott, hogy maga ez a tűzszünet, ez politikai katasztrófa Izrael számára, és tovább kéne folytatni a háborút, tehát hogy majdhogy nem keményebben fogalmaznak, mint Netanyahu. Ebből az következik, hogy az izraeli politika Irán felé nem fog változni, és hát ne felejtsük el, hogy Izraelnek itt a legfőbb célja az a rezsimváltás volt, ez nem következett be. Ebből az is következik, hogy ez az iráni probléma újra termelődik. Tehát hiába állapodik meg esetleg az Egyesült Államok és Irán bármiről, én azt borítékolom, hogy míg ez a rezsim hatalmon marad, addig Izrael rendre, akár az Egyesült Államok nélkül be fog avatkozni. Lehet, hogy korlátozottan, de hogy ez a politika nem fog változni. Na most nyilván az izraeli választásoknak a legfőbb témája az részben Irán, de hát nagy részt az október 7-i háborúnak a megítélése. Ugye Yair Lapid is és Naftali Bennett is többször elmondta, hogy az október 7-i Hamas terrortámadásának izraeli oldalról is meg kell találni a felelőseit, hogy kik mulasztották el itt a hírszerzési információkat komolyan figyelembe venni, és hát nyilvánvalóan itt Netanyahut szeretnék ezzel elszámoltatni, amelyel ugye minden idők leghosszabban regnáló izraeli miniszterelnökének érne véget a ciklusa, hiszen 16 évet töltött már miniszterelnökként, ugye különféle időszakokról beszélünk, és hát biztosan a választásnak egyik témája lesz az említett sorkatonai szolgálat kérdése is. Izraelben egyébként több békepárti tüntetés is volt az elmúlt hetekben, azért ne felejtsük el, hogy főleg a libanoni fronthoz most 400 ezer tartalékos mozgósítottak az elmúlt hetekben, ez egy óriási szám, és ahogy említette, hát Gázában Izrael továbbra is 58%-át ellenőrzi a gázai övezetnek, habár tűzszünet van, de mégis mindennaposak az összecsapások, a Hamas lefegyverzéshez nem halad előre, a béketanács igazából nem működik, és minthogyha a figyelem ma nem Gázára fókuszálódna, így akár az Egyesült Államok vagy a világpolitika részéről. Libanon kapcsán meg Izrael egy dilemával szembesül, hogy mi a fontosabb, esetleg megállapodni a libanoni kormánnyal és elindítani egy normalizációt, akár ami egy békeszerződés aláírásához vezethet, vagy megszállni Dél-Libanont a Litani folyótól délre, ugye erről szólnak a mostani hadműveletek, viszont a kettő egyszerre nem fog menni, és ez jól mutatja ezeknek az izraeli-libanoni tárgyalásoknak a korlátját is. Izrael és libanoni kormánynak közös célja van a Hezbollah felszámolása, de ezt nem lehet úgy megvalósítani, ugye, hogy ezzel a katonai beavatkozással, amit Izrael Dél-Libanonban végrehajt, végső soron magát a libanoni kormányt gyengíti, annak a szuverenitását gyengíti, és hát nyilván Izrael pedig nem szeretné most feladni a megint csak nem régiben elért stratégiai előnyeit, amellyel ugye halad előre ez a dél-libanoni zónának, a puffer zónának a kialakítása. Viszont az is látható, hogy a Hezbollah meggyengült, de felszámolni nem sikerül.
Igazából Izraelnek azzal kell szembenéznie, legyen bármilyen kormánya, hogy nem csak a iráni rendszer megdöntését nem sikerült elérni, de azt az alapcélt sem, hogy ne legyen nukleáris fegyvere. Tulajdonképpen Amerikának sem, de Izraelnek sem sikerült semmit elérni ebben a háborúban. Ebben ezzel szembe tudnak nézni?
Hát azért azt sikerült elérni, hogy azért jelentős mértékben meggyengült az iráni katonai képességek is, és azért az ellenállás frontja is az elmúlt két esztendőben, tehát itt azért egy hosszabb távú folyamatról beszélnék, tehát azért sikerült, ugye a szíriai rezsim megbukott, jól lehet ez nem Izraelnek köszönhető, de mégiscsak azért ebben az értelemben a Hezbollah utánpótlását jelentős mértékben elvágta, és ugye Törökország is szállítja már a fegyvereket a Hezbollahnak. A Hezbollah is meggyengült igazából, tehát azon, hogy vannak kedvező folyamatok. Igen, tehát alapvetően Izraelnek nem jó, hogyha az Egyesült Államok és Irán tárgyal a nukleáris programról. Tehát ezt igazából Netanyahu kormány csak azért fogadta el, mert Trump arra kérte Netanyahut, hogy fogadja el, hogy most tárgyalunk, most leállítjuk a hadműveleteket, de valójában Izrael úgy látja, hogy ez csak akkor lehet ezt a problémát megoldani, nem megállapodással, hanem a rezsimnek a megdöntésével. Izraeli szempontból a rezsimnek olyan a természete, hogy maximum csak időhúzással használják fel a megállapodást, és titokban így is úgyis nukleáris programot fogják folytatni.
Erre ebben valószínűleg igaza is van.
Igen, bizonyítékok nincsenek, viszont nyilván hiába öltek meg rengeteg atomtudóst, valójában a technológia az rendelkezésre áll, a tudás az rendelkezésre áll jelen pillanatban Iránban, és igen, aggasztó, hogy van túlsított uránkészlet, amely egyértelműen nem civil célokat szolgál, ugyancsak a ballisztikus rakéta program nem egy civil célú program, tehát ezek valós veszélyek, ugyanakkor nyilván ezeket a veszélyeket el is túlozzák, és azért tegyük hozzá, hogy azért a tágabb Közel-Keleten egyre többen úgy látják, hogy Izrael jelenti a valódi biztonsági fenyegetést, tehát különösen az öböl térségében, ha az emírségeket leszámítjuk, hogy az emírségek egy nagyon mély speciális kapcsolatot ápol Izraellel az Ábrahám megállapodásokon keresztül, de Szaúd-Arábia, Katár és a néhány környező ország úgy látja, hogy az Izraelnek az a politikája, hogy katonailag megoldja a problémákat, és nem diplomáciailag, ez egy biztonsági fenyegetést jelent. Ezért is lesz nehéz gyakorlatilag egy olyan Közel-Keletet vizionálni, amit Trump kigondolt, hogy majd az Ábrahám egyezményekre épülő Közel-Kelet, az megoldja a térségnek a problémáit, ez sajnos nem így van jelen pillanatban.
De Izrael valóban képes lenne egy ma még beláthatatlanul hosszú háború folytatására Iránnal? Mert itt nem csak a katonai létszám hiányról van szó, hanem azok az emberek, fiatal emberek, akiket besoroznak, akik elmennek harcolni és meghalnak, azok hiányoznak a gazdaságból. Az izraeli gazdaság gondolom azért megsínlette eddig ezt a háborút.
Megsínlette, tegyük hozzá, hogy azért, és kockázatok is vannak, tehát azért Izrael is ugye függ attól, hogy olajat importáljon, itt például ugye Azerbajdzsánnak van kiemelt szerepe, ha ott esetleg szélesedik ez a háború, és mondjuk találat éri a Baku-Cseihán olajvezetéket, vagy Azerbajdzsán, akkor ezzel ki is lehet szélesíteni ezt a háborút, tehát ez is sajnos benne van a pakliban, mindenképpen megsínlett, és azt is mondanám, hogy amerikai segítség nélkül Izrael nem tudja folytatni ezt a háborút, tehát rá van utalva folyamatosan az Egyesült Államoknak a támogatására, ugye ahhoz, hogy a rakétákkal szemben védekezzenek, ehhez ugye rendszeres amerikai utánpótlásra van szükség a vaskupola és a különféle rendszerekhez, amelyek hát az elmúlt hetekben érkeztek Izraelbe jelentős mértékben ilyen szállítmányok, tehát egy ilyen háborút csak úgy lehet folytatni, hogy az Egyesült Államoknak kvázi a jóváhagyásával, de ugye mindkét esetben most ez úgy történt, hogy Izrael mellett az Egyesült Államok is belépett ebbe a háborúba.
Az amerikai támogatás az mindig meg lesz, én azt gondolom, Izrael mellett, de inkább a gazdasági nehézségek azok, amik sújtani fogják ezt az országot.
Így van, és azért ne felejtsük el, hogy az iráni háború mellett az említett két front, tehát Gáza és Hezbollah, azért nagyon komolyan a helyi lakosságot is értelemszerűen Dél-Izraelben, illetve Észak-Izraelben nagyon komolyan érinti. Ugye Észak-Izraelben, ha ott megkérdezzük a lakosokat, akkor többen azt mondják, hogy igen, fel kell számolni a Hezbollahot, mert jönnek a rakéták rendszeresen Észak-Izrael területére. Tehát egy nehéz helyzetben van, ugye most már évek óta zajlik ez a háborús helyzet, hát nyilván most nem akarunk visszamenni történelmileg, de 2023. október 7-e óta Izrael egy úgynevezett hétfrontos háborút vív, ahogy Netanyahu fogalmaz, ennek része Gáza, nyugati part, ugye Libanonban a Hezbollah, Szíria, Irak, illetve Jemen, valamint ugye legfontosabb Irán, tehát ezekben az országokban történt hadművelete. Most hát ezekből, ami aktív, az gyakorlatilag Gáza, nyugati part, Dél-Libanon és lényegében az iráni front. Ez nem kevés, így hosszú távon nem nyilván a lakosság sem szeretne élni. Ugyanakkor szeretnék véglegesen lezárni ezt az iráni kihívást, ugyanis Izrael úgy látja, hogy Gáza, Libanon az összefügg az iráni kihívással, tehát hogy ezek nem függetlenek harcszinterek, hanem minden mögött a teheráni rezsim áll, és hogy ennek a megdöntése vezethet el ahhoz, hogy Gázában és Dél-Libanonban is egy békésebb irányba lehessen előre haladni.
Van még egy következménye ennek a háborúnak, sőt, korábban is visszanyúlik ez, ez a belső békétlenség, az izraeli társadalom megoszlása, ami azért a politikai topot is elérte, mert egyre többször találkozik az ember olyan volt titkosszolgálati főtisztekkel, vagy politikusokkal, akik azt mondják, mostanában például olyanokat írnak, hogy az egy kamu, és mindig is kamu volt, hogy Irán fenyegetés jelent Izraelre. Tehát, hogy gyakorlatilag az a nukleáris erő, amit kiépít, kontra izraeli nukleáris erők, amik szintén léteznek. Tehát kölcsönösen fenyegetik egymást, de egyiknek se érdeke, hogy igazából egy nukleáris háborút kirobbantson. Ennek következtében a Netanyahu-i politika semmi másan nem irányul, mint a saját hatalmának a megőrzésére. Ez nyilván egy végletekig leegyszerűsített álláspont, csak mondom, hogy létezik, amennyire erről a magyar médiának, a Izraelben dolgozó és a magyar médiának dolgozó tudósítók beszámolnak.
Ez így van, ez az álláspont létezik. Én úgy pontosítanám talán, hogy azt a kérdést tenném fel, hogy jelente egzisztenciális fenyegetést Izrael számára Irán maga. És erre azt mondanám, hogy nem jelent ilyen egzisztenciális fenyegetést. Ez nem azt jelenti, hogy nem jelent biztonsági kihívás, de ugye a kettő nem ugyanaz, mert annak egészen más súlya van, hogyha egy állam létére jelent fenyegetést egy másik állam, azzal, annak ellenére, hogy a rezsimnek ugye az Izrael ellenes retorik az nem igazán változott, nem enyhült, nem erősödött, sajnos ugyanazon a szinten, ugye Izraelnek az el nem ismeréséről szól. Mint biztonsági fenyegetés jelen van véleményem szerint, de ezt Izrael tudja kezelni, és Izrael egy olyan katonai fölényben van az amerikai fegyverek révén, hogy ezzel igazából Irán nem tudja felvenni a versenyt. Ezt világosan láthattuk az elmúlt hetekben, hogy az izraeli légierő az gyakorlatilag szabad járt, kelt az iráni légtérben, nem igazán volt ellenállás, ugye nagyon sok mindent megsemmisítettek, és hát nem kérdés, azt gondolom, katonailag a fölény. Irán inkább károkat tud okozni létesítményekben, ugye nyilván van maga a hormuzi szoros problémája, de mellett a ballisztikus sakéta és drón támadások, ezek inkább károkat okoznak, de ezzel Irán nem fogja megnyerni katonailag ezt a háborút. Tehát ebben az értelemben én azt gondolom, nyilván a Netanyahu kormánynak a véleménye az eltúlzott, és nyilván belpolitikai célokat is természetesen szolgál, bár tegyük hozzá, hogy a lakosság erre rezonál Izraelben, hiszen a mért közvéleménykutatási adatok szerint a lakosság nagy része támogatja az iráni háborúnak a tovább folytatását most, és az, hogy most nem kellene megállni, nem kell tűzszünet, hanem tovább kell folytatni a háborút. Az amerikai közvélemény, ugye a Pew közvéleménykutatás alapján 61%-a azt mondja, hogy ez egy nem jó háború, egy elhibázott háború, és nem kellett volna az Egyesült Államoknak ebben részt venni. Tehát a két közvélemény teljesen máshogy látja ezt a kérdést.
Van még két dolog, amiről beszélnünk kell Izrael kapcsán. Hát az egyik a szokásos palesztin ügy. A már említett Izrael kritikus izraeliek azt mondják, hogy vissza kell térni a két állami megoldáshoz, amit a Netanyahu kormány, meg általában az izraeli jobb oldal úgy tűnik, hogy véglegesen elvetett, és hát inkább arra mennek rá, hogy a cisziordániai területet minél jobban benépesítsék, de hát ott is azért több millió palesztin él, legalább 2 millió, és ott is fognak maradni. Amennyiben pedig Izraelhez csatolják ezt a területet, akkor problémák lesznek, hogy mondjam, csak a lakossági egyensúlyokkal. Szóval mi lesz a palesztin kérdésre?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Ugye azt látjuk, hogy ennek a Trump-féle 20 pontos béketervnek a végrehajtása, amelyet egyébként az ENSZ biztonsági tanácsa is elfogadott, ez teljes egészében megakadt, és minthogyha itt az iráni háború miatt erre nem igazán figyelne most a világ. De a nyugati parton azt lehet mondani, hogy a telepesek között egyre inkább megjelenik ez a radikalizáció. Most például olyan eset volt az elmúlt napokban, hogy megkérték az egyik izraeli családot, hogy az ott eltemetett családtagot ássák ki és vigyék más helyre, mert az az ő földjük. Tehát ilyen jellegű viták zajlanak, amelyben egyértelműen a telepesek radikalizálódnak, és tegyük hozzá, hogy a palesztinok között is vannak olyan radikális csoportok, amelyeket a mostani palesztin hatóság nem tud, nem képes, vagy nem akar ellenőrizni, és azt lehet mondani, hogy ez ellehetetleníti az életet. A két államos megoldásnak én nagyon kevés esélyét látom, pont amiatt, mert a nyugati part területe az teljes egészében mozaikszerű, és a gázai övezetben meg hát a tűzszünet az megrekedt. Azt mondanám, hogy egy se nem béke, se nem háború helyzet van, napi szintű összecsapások jellemzik, és a Hamasznak a lefegyverzése ez semmilyen formában nem halad előre. Ugye van ez a bizonyos béketanács, amelyről most nem nagyon sokat hallunk, hát tárgyalgat különféle vállalatokkal, államokkal, hogy hogyan lehetne valóban pénzt szerezni ahhoz, hogy Gázában elinduljon az újjáépítés. Az emírségek felajánlott most 100 millió dollárt, hogy a palesztin rendőrséget Gázában kiképezzék, ez ugye Egyiptom és Jordánia képezi őket elsősorban. Fölállt a 15 fős palesztin technokrata gázai kormány, de nem úgy tűnik, mintha nagyon valós ráhatásuk lenne az eseményekre, és a humanitárius helyzet sem javult érdemben Gázában. Ugye több mint 70 ezer halálos áldozatról beszélhetünk. Tehát egy olyan patthelyzet van, amelyben Izraelnek nem érdeke, hogy kivonuljon innen. Ugye 58%-át a területnek ellenőrzi, és én azt gondolom, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy külföldi csapatok majd jönnek itt. Ugye ez a 20 pontos béketernek az egyik pontja, hogy a nemzetközi stabilizációs erők majd részt vesznek ott egy ilyen terrormentes, fegyvermentes zónának a létrehozásán. Indonézia ajánlotta a legnagyobb haderőt ehhez, de hát én azt megnézem majd, mikor az indonéz katonák a Hamasszal harcolnak a lefegyverzés kapcsán. Hát ha ez bekövetkezik, akkor ennek a missziónak gyorsan vége lett, most meg el sem kezdődött. Szóval én nagyon szkeptikus vagyok a jövő kapcsán.
Van még egy terhe, nem mondom, hogy a Netanyahu kormánynak, hanem annak a korszaknak, pontosabban annak a korszaknak, amelyet a Hamasz támadása elindított, tudnélik, Izrael megítélésének a nagyon komoly leépülése a világban. Ez nem csak az amerikai egyetemeket írja le, hanem Nyugat-Európát is. Én az elmúlt egy évben több nyugat-európai fővárosban jártam, és nem tudtam kikerülni a pro-palesztin tüntetéseket. Ez mindenhol van. Ez ügyben tud valamit tenni egy új kormány?
Hát nyilván azonnal nagyon fontos egyrészt, nyilván ezek a fajta tüntetések, ezek nem egy esetben azért politikailag motiváltak ezekben a nyugat-európai országokban, és azért azt is látjuk, hogy akik az utcára mennek, azért nem biztos, hogy teljes egészében értik azt, ami zajlik a Közel-Keleten. De ezzel együtt egyébként izraeli kollégák azt is mondják, hogy az is probléma, ha turistaként mennek már nyugat-európai országokban, és nem egy esetben zaklatásnak vannak kitéve. Tehát például Magyarország az egyik hely, ahova inkább előszeretettel jöttek, mint mondjuk más nyugat-európai államokba. Hát mindenképpen kell tenni, és azon keresztül lehet, hogy a humanitárius helyzetet, és egyáltalán valahogy a gázai kérdést azt rendezni kell. Én azt gondolom, Izraelnek sem jó. Tehát itt hosszú évekre gyakorlatilag leköti magát. Nincs egy olyan palesztin kormányzat jelen pillanatban, amelyel tárgyalni lehetne. Tehát ebben persze az arab államok segítségére is szükség van, meg az Egyesült Államokra is, de itt mindenképpen valamit tenni kell az elkövetkezendő években, mert különben ez nem lesz jó lényegében, és egyébként valóban megjelent most egy olyan globális közvéleménykutatás, amely pont arról számolt be, hogy Izraelnek a megítélése az gyakorlatilag nagyon negatívan romlott, még a tavalyi évhez képest is.
Nagyon sok helyen ugyanis a helyi népesség összekötötte a maga sorsával a palesztinok sorsát. Tehát például egy katalán, egy ír vagy skót a saját kisebbségi helyzetét látja bele. Miközben ugye nem ugyanarról a helyzetről van szó, de hát az a lényeg, hogy a helyi lakosok élik meg úgy, hogy megint egy kisebbség van veszélyben, mint mi voltunk, vagy vagyunk. Ennek következtében a felvonulóknak a jó része nem palesztin, láttam. Ezek helyi lakosok.
Hát és tegyük hozzá, hogy itt az elmúlt heteknek ez a flottilla incidense megint nem kedvezett. Ugye elindult egy újabb flottilla Gázában humanitárius segélyekkel. Izrael előre jelezte, hogy le fogja tartóztatni az embereket. Egy magyar állampolgár is volt egyébként közöttük, akit letartóztattak. Hát nyilván ez nem segített mondjuk ez sem Izrael megítélésén. És egyébként, ami nagyon érdekes, hogy az Egyesült Államokban is romlott Izraelnek a megítélése, tehát soha nem látott mélységben van, ami azt jelenti, hogy az amerikai lakosság nem feltétlen ért egyet azzal a külpolitikával, amelyet a egyébként mindenkori amerikai elnök, mindegy, hogy demokrata vagy republikánus elnök folytat a Izraellel kapcsolatban. Én azt gondolom, ez nem fog változni, ez a szoros amerikai-izraeli szövetség. Azt, hogy a megítélés nyilván változzon, hát itt azért a médiában is zajlik a küzdelem. Ezt például lehet olvasni, hogy Izrael próbál például az mesterséges intelligenciával olyan internetes tartalmakat előállítani, amelyek Izraelt pozitív fényben tüntessék fel, tehát ezek azért kevésbé érik el a céljukat, és valóban összekötik az emberek a sorsukat.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Csicsman László közel-kelet szakértő, a Corvinus Egyetem tanára volt velünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.